Jó napot kívánok, az Inforádió Aréna című műsorát hallják, a mikrofonnál Panulin Ildikó, a stúdióban két vendégül, az ingatlanfejlesztői kerekasztal elnöke Takács Ernő, aki a Talentis csoport vezérigazgatója, és Angál Gábor, a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési ZRT vezérigazgatója, aki az ingatlanfejlesztői kerekasztal alelnöke. Jó napot kívánok az uraknak! Ingatlan piacról beszélgetünk. A válság által egyik legjobban érintett terület, azt gondolom, hogy az ingatlan piac, legalábbis sokat beszélünk erről. Általában mit lehet elmondani az ingatlan piacról, hogy most hogy áll? Beszélhetünk ingatlanfejlesztői piacról egyáltalán, Takács Ernő?
Igen, mindenféleképpen beszélhetünk róla. Tagvállalataink között készítettünk egy felmérést, azt tudni kell, hogy a kerekasztal tagjai 15 Magyarország legnagyobb ingatlanfejlesztő tagvállalata. Eddig körülbelül 3 millió négyzetmétert építettek, ez úgy, hogy a hallgatók is el tudják képzelni, ez kb. A Dunajváros összes épületének a nagyságrendjét mutatja. Tehát ez a 15 tagvállalat 2008-ban, amikor csúcson volt a beruházási volumen, 1,3 milliárd eurónyi beruházást valósított meg egyetlen egy évben. Most ez a volumen a tavalyival egyenlő 100 millió euró, tehát tavaly és idén is 100 millió euró volt ez a volumen, tehát kevesebb, mint a 10%-a. Tehát vannak fejlesztések, de tizedesen, mint a korábbi éveknek. Ettől függetlenül ingatlanpiacról kell, és nagyon fontos beszélni, mert az ingatlanpiac, illetve az ingatlanfejlesztők azok, akik az üzleti élet hardverét, infrastruktúráját kell, hogy biztosítsák. Ők építik az irodaházakat, ők építik a lakásokat, ők építik az ipari parkokat és a raktárakat, tehát nélkülük gazdasági fejlődés, gazdasági fejlesztést elképzelni nem lehet.
Angél Gábor, ön mit mond, hol tartunk?
Mindenképpen van ingatlanfejlesztő piac, lehet, hogy kisebb volumenben, de hát hogyha azt gondoljuk, hogy egy családi ház építő magánszemély is egyébként ingatlanfejlesztő, hiszen ugyanazokkal a feladatokkal kicsiben találkozik, még ha nem is olyan összetett módon, mint egy professzionális ingatlanfejlesztő, akkor azért van, de hát nagyságrendekkel kisebb volumenben. Nyilván erről a későbbiekben fogunk tudni beszélni, hogy például egy lakásépítés piac az hol áll jelen pillanatban az elmúlt évekhez képest.
Most milyen fejlesztések vannak állami beruházásokhoz kapcsolódó, főleg inkább építőipari és nem annyira ingatlanfejlesztői beruházások, és van-e egyáltalán fejlesztői beruházás? Takács Ernő?
Általában egy ingatlan piac pörgését azt szokta látni, hogy mennyi spekulatív fejlesztés indul. Spekulatív fejlesztést azt értjük, amikor a fejlesztő még nem tudja konkrétan, hogy ki lesz a bérlő, aki bérbe veszi, vagy ki lesz az a vevő, aki megveszi a lakást, de azt látja a piacon, hogy akkora a kereslet, hogy neki lát, hiszen egy ingatlan projektnek az átfutási ideje 2 év, legalább, amikor is az ingatlanfejlesztőnek értékesítenie kell a termékét. Tehát ezért korábban, amikor pörgött a piac, sokkal többet fejlesztettek, mint amire éppen akkor várhatóan igény volt, mondván, hogy majd úgyis elviszik. Jelenleg ilyen spekulatív fejlesztések nincsenek. Ez jól mutatja a piac helyzetét, jól mutatja azt, hogy egy kínálati piac van. A korábbi spekulatív fejlesztés, vagy a korábbi fejlesztések szabad kapacitásaira keresnek az ingatlanfejlesztő kollégák végfelhasználókat. Alapvetően erről beszélünk, új fejlesztés indításáról nem hoznak döntéseket, addig, amíg a piaci feltételek nem javulnak.
A BIF sem készít most új fejlesztést, akkor ezek szerint, mert a spekulatív lenne, Angél Gábor?
Így van, te spekulatív módon mi sem, az utolsó fejlesztésünket 2010-ben valósítottuk meg, ennek az értékesítése egyébként még folyamatban van, és nyilván alternatív lehetőségek után kutat minden fejlesztő egyébként, de effektív, spekulatív fejlesztést mi sem végzünk jelen pillanatban.
A leginkább, vagy a legfontosabb talán legalábbis az emberek számára az a lakáspiac. Talán kezdjük azzal, hogy a lakás, mint befektetés, az most érték? Érdemes ezzel bárkinek foglalkoznia, Angél Gábor?
Mindenképpen érték, sőt, most aztán mindenképpen érdemes is ezzel foglalkozni, hiszen itt is a vevők diktálják a piacnak a feltételeit. Ugye nagyon sok rosszat lehet hallani mostanában a lakáspiacról, ami alapvetően a véleményem szerint az emberek jövőbe vetett hitéből fakad alapvetően. Egy lakás vásárlás vagy lakásépítési döntés az a az azt követeli meg, hogy a vevők vagy az építetők a következő 2-3 évben biztosak legyenek az egzisztenciájukban. Ez jelen pillanatban nincs meg, vagy nincs meg olyan volumenben, mint ez szokás volt, és ez vissza is köszön egyébként a statisztikai adatokba. Csak néhány számot mondanék ezzel kapcsolatban. Ugye Magyarországon 4 millió lakás, 4 millió körüli a lakásállomány, ami a normál elhasználódás tekintetében azt indokolná, hogy évente 40 ezer új lakásnak kéne épülnie. Ehhez képest az első háromnegyed évben 4 ezer épült, a becslések azt mondják, hogy talán elérjük a 8 ezeret év végére. Ez messze elmarad attól, hogy mennyi lakásnak kéne épülnie, csak ahhoz, hogy az amortizációt, a megszűnő lakásoknak a számát pótolni tudjuk. Ez mutatja azt, hogy az embereknek a jövőbe vetett hite még nem érte el azt a szintet, ami egy fellendülést okozhatna.
Ez azt jelenti, Takács Ennőtől kérdezem, hogy ugye a fejlesztők közül azok, akik lakásépítésekben dolgoztak korábban, vagy gondolkoztak, azok sem építenek mondjuk nagyobb társasházakat, illetve még talán a megkezdett építéseket befejezték és próbálják azt eladni.
Így van, tehát amit lehetett, azt befejeztek, amit lehetett, azt leállítottak, tehát még mielőtt a szerkezetépítésen indult volna, félbehagyták, abbahagyták, ezért ilyen kevés az új lakás, tehát ez alig 4000 építési engedély az első 9 hónapra. Ráadásul, hogyha megnézzük ezt a számot, ennek alig 5%-a olyan építési engedély, ami legalább 3 vagy annál több lakásra vonatkozik. Tehát a 95%-a ennek az adatnak magánerős családi lakási kerházépítési engedély, ami megdöbbentő szám. Tehát nyilvánvaló, hogy a lakásszektort nem a magánerős, önerős saját családi házas építkezésekkel hogy mozgassák. Én azt gondolnám, hogy a lakás az nem csak befektetés, hanem egy szükséglet, és egy tartós fogyasztási cikk. A lakáspiacon az ingatlanfejlesztő be van szorulva a lakásvásárló és a kormány közé, hiszen a világ minden országában a kormánynak kell egy lakáspolitikát kialakítania, nyilván a piaci szereplőkkel konszenzusos alapon, és azt hosszú távon, értem 5-10-15 év alatt végrehajtania, ahhoz adott esetben forrásokat biztosítani és forrásokat rendelni, mert a vevői oldalon, a lakásvásárló oldalon az az elvárás, hogy mindenkinek legalább legyen munkahelye és lakása. És ez nem pusztán egyére bízott feladat és felelősség, ebbe kormányzati együttműködésre is szükség van. Most, hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon ezzel kapcsolatban Bajnai kormány óta mik történtek, és ehhez még hozzászámítjuk a gazdasági válság hatásait, akkor nyilvánvaló, hogy nem is vezethetett volna ez a folyamat más eredményre, mint amit most tapasztalhatunk. Ugye a Bajnai kormány idejében 20%-ról fölemelték az áfát 25%-ra, vagyis plusz 5%-kal emelték a lakások árát, eltörölték a szociálpolitikai támogatást, megszüntették a kedvezményes kamattámogatásos lakáshitelt, aztán ez az áfa később már őket követően, mivel általános áfaemelés volt, fölment 27%-ra, nagyon lassan szivárog vissza a szociálpolitikai támogatás és az állami kamattámogatásos hitel. Ráadásul, ahogy Gábor is mondta, az emberek az elmúlt évek devizahitel körüli problémáiból fakadóan elment a kedvük attól, hogy hitelt vegyenek föl, miközben saját erőből egy ilyen több éves, 5-10-15 évre szóló kötelezettséget nem tudnak megvalósítani. Tehát mindenki ellapolta ezt a döntést, és ez látható is a lakáspiacon.
De azért azt is tegyük hozzá, hogy nálunk mindenki saját lakást akar, még mondjuk Nyugat-Európában jellemző a hosszú távú bérlet, de nekünk ez egy ilyen érzelmi igény és kötődés, holott azért a gyakorlat szerte Európában, de akár a világon is egy kicsit mást mutat. Ezek a szorítások, amelyek most érik a magyar társadalmat, a magyar embereket e tekintetben, úgy tűnik, hogy mégsem terelnek ebbe az irányba. Erről hogyan vélekednek? Tehát mondjuk érdemes-e bérlakásokat építeni, ami mondjuk Németországban akár egy magánembertől is megszokott, hogy épít egy, nem tudom, 6 lakásos társasházat, és azt kiadja. És ő azt mind befektetésként értékeli, és így is foglalkozik vele.
Én azt gondolom, hogy nem szabad azért a német piacsal összekeverni a magyar piacot, mások ott az árak. Tehát Magyarországon annyira olcsak a lakások, hogy, hogy nem érdemes bérelni, illetve érdemes bérelni, mert annyian olcsók a lakások. Ez látszólag ellentmondás, de igaz, hiszen Németországban egy komoly ingatlan ára több százezer eurós, milliós eurós nagyságrend, amit bizonyos rétegek soha nem fognak tudni megfizetni, illetve nem tudnak annyi hitelt szerezni hozzá, hogy kifizessék, ezért ők maradnak a bérlakáspályán, amin tökéletesen megélnek és teljesen jól el vannak ezen a szinten. Magyarországon viszont ki tudják gazdálkodni az emberek részben ezt, és így kötik le magukat. Átlagos lakásárak 300-320 ezer forint Magyarországon, átlagosan.
Tehát négyzetméterre vetítve.
Négyzetméterre bruttó árról beszélek, tehát ez már az áfát tartalmazza. Ez a teljes Magyarország, az Budapesten nyilván ez drágább, ott ez 400-tól 400 ezer forint bruttó négyzetméterről beszélhetünk. Tehát érdemes kiszámolni, hogy mondjuk egy 80 milliós ingatlant, hogyha valaki ki tud bérelni havi 50 ezer forintért plusz rezsé, akkor sokkal jobban jár, mint hogyha elkötelezné magát 80 millió forintos befektetés és vásárlás mellett. Tehát ez a bérlakás és lakástulajdon közötti kérdés megint csak a kormányzat közönye miatt, a mindenkori kormányzat közönye miatt, és az önkormányzatok közönye miatt egyelőre nem megoldott. Azt látni kell, hogy korábban Magyarországon, ugye rendszerváltás megelőzően tanácsi bérlakásokról beszéltünk, és volt egy nagyon komoly olyan társadalmi réteg, azt lehet mondani, hogy a többség az bizony bérlakásban lakott, és nem okozott neki problémát, hogy nem a saját tulajdonát használta, biztonságban érezte magát, és tudta azt használni, és ki tudta gazdálkodni a fizetéséből a bérleti díjat. Tehát én itt megint csak a kormányzat és az önkormányzat szándékaira vagyok kíváncsi ezzel, ennek a kérdésnek a kezelésében és megoldásában, és hát a nemzetközi példákat meg lehet nézni, csak mások az élethelyzetek.
És ugyanez van akkor a szociális bérlakásokat illetően is, tehát hogy egy fejlesztő mondjuk nem gondolkodik abban, hogy egy ilyet építsen, mert egyszerűen nem olyan a piaci környezet, Angál Gábort kérdezem.
Nem tudja kitermelni, még egy minimális megtérülést sem tud kitermelni, olyan alacsonyak egyébként a bérleti díjak jelen pillanatban, hogy erre egy épkézláb üzleti modellt nem lehet felépíteni. És amíg ez nem fog változni, addig mindenképpen a kormánynak, illetve az önkormányzatoknak kéne nagyobb szerepet vállalni a bérlakás piacon, úgy általában is, a szociális bérlakás piacon pedig hatványozottan.
Itt volt a múlt héten Varga Mihály ötlete. Ugye kiderült, hogy ez egy ötlet, saját ötlet volt, ez pedig a, hogy a jegybank támogasson hitellel, ugyanolyan olcsó hitellel, mint a vállalkozásokat a növekedési hitelprogramban, magánlakás építést is. Na most ez egy felvetett ötlet volt, de önök mit szólnak hozzá?
Én úgy tudom, hogy ő elsősorban magánerős építkezésekre gondolt, nem pedig az ingatlanfejlesztőkre. Ezért igazából én ezt az ingatlanfejlesztő oldalról nem feltétlenül gondolom előnyös döntésnek. Másrésztről pedig pontosan az imént idézett adatot, ha megnézzük, tehát a 4000, nem egészen 4000 építési engedélynek a 95%-a magánerős, önerős, tehát azt még tovább lehet pörgetni, de ez volumenben, lakásszám növekedésben, ugyanolyan lakásszám építésben nem fog megjelentkezni, nem fog jelentkezni, hiszen egy fejlesztő több száz, adott esetben 1000 lakást képes létrehozni megfelelő színvonal, megfelelő időben és megfelelő áron, és azt se felejtsük el, hogy ha valaki nem egy lakást épít, vagy kettőt, hanem mondjuk 100-200-at, annak az ára is sokkal kedvezőbb, amire a piacra vihet és értékesíti, tehát még hatékonyság szempontjából sem mellékes. Jó lenne, hogyha a fejlesztők ilyen forráshoz jutnának, de még jobb lenne, hogyha mondjuk az áfa nem lenne 21%, és még jobb lenne, hogyha az emberek kapnának hitelt, és rendelkeznének annyi önerővel, hogy elkötelezzék magukat 5-10 évre egy biztonságos hitelkonstrukció mellett, hogy meg tudják vásárolni a lakást.
Az előbb említette Angál Gábor, hogy évente 40 ezer új lakás kellene, hogy épüljön. Ugye ez miután csak 4 ezer épült idén az első 9 hónapban, akkor ez azt is feltételezi, hogy a magyarországi lakásállomány állapota is jelentősen romlik. Erre sincsen olyan kormányzati program, illetve próbálkozások vannak, ugye évente ez az energiahatékonysági felújítás. Szükség van erre? Nagyon nagy szükség van erre? Angél Gábor?
Minden támogatásra szükség van, tehát akár a felújítások, akár az új lakásépítési projektek támogatására, akár kedvezményes hitelekre szükség van. Hát ez annyira alacsony, ez a 4000-es szám, vagy akár a idénre prognosztizált 6-8 ezer építési engedély, hogy ez tényleg azt okozza, hogy egyébként a nemzeti vagyonnak a részét képező lakásállomány az avul. Ahogy egyébként nyilván az előző években, illetve hónapokban lehetett tapasztalni, hogy a beruházások sem érik el azokat a színvonalakat, szinteket, amelyek egyáltalán a szinten tartáshoz elegendőek legyenek, ugyanez jellemző a lakáspiacra, tehát bármilyen kedvezmény, támogatás az javít ezeken a mutatókon.
Hogyha a lakáspiacot nézzük, akkor például az sem hoz pozitív változást, akárha kicsit lassan is, hogy ezt a zöld kártyát bevezették, tehát hogy most már az eladásnál bizonyítani kell, hogy milyen energiahatékonysági fokozatú a lakás, illetve a felújítások esetén csak energiahatékonysági felújításokról beszélhetünk, ez már önmagában segítene, vagy ezért ennél jóval többre van szükség?
Én azt gondolom, hogy ennél sokkal többre van szükség. Egy lakásnak az energia tanúsítványa számomra nem értelmezhető, én épületnek tudom az energia tanúsítványát elgondolni, tehát az, hogy egy épületen belül meglévő épületek, hiszen falszerkezetekről és egyéb gépészet és sok minden berendezésről beszélünk, amelyek összefüggő rendszert alkotnak. Tehát az, hogy egy adott épületben ráadásul, amit a századfordulón építettek, milyen utólagos beruházásokkal, milyen energiahatékonysági javítást lehet elérni, miközben a mellette lévő lakásban nincs pénz erre, vagy nem felújítható és nem megszerezhető, tehát ez igazából szerintem hiányolja, vagy hát igényelni azt a komplex szemléletet, amivel ezeket a dolgokat a helyükre kellene tenni. A magyar lakásállomány, meglévő lakásállomány minőségi színvonala rendkívül módon elavult, azzal együtt, hogy nem pótoljuk a minőségi avulást évről évre, hiszen ettől egyre nagyobb lesz az elavulás, hogy a Gábor is mondta, és ez egy komoly problémát fog előbb-utóbb előidézni. Ha semmi másra nem gondolunk, csak arra, hogy megnézzük a használt lakáspiacon a forgalmat, hogy mennyi használt lakást értékesítenek, hol, milyen lakásokat tudnak adni, venni, azt kell, hogy mondani, hogy nincs kínálat. Tehát a kor színvonalának megfelelő használt lakásokból nagyon-nagyon alacsony a kínálat. Amit el akarnak adni a tulajdonosaik, azok rossz alapterületű, rossz beosztású, rossz fényviszonyokkal, rossz gépészeti, műszaki megoldásokkal terhelt, nagyon-nagyon régi ingatlanok, amiket tisztességgel használtak és laktak, de a mostani igények szerint az emberek már más szeretnének. Tehát és már pedig addig, amíg a használt lakáspiac nem dinamizálódik, az emberek az élethelyzeteikre nem találják meg a lakás cserével kapcsolatos válaszaikat, gondolok arra, hogy valakinek gyerekei születnek, valakinek a gyerekei felnőnek, elköltöznek otthonról, vagy valaki elválik éppen, és új lakás kell, vagy valaki házasodik, és ezért új helyszínt kell keresni az életének. Ezt a használt lakáspiacon nagyon nehezen tudja megtalálni, és ez nem ad egy mobilitást, tehát magának az ingatlannak, említette az imént, hogy befektetése a lakás, ez egy nagyon fontos kritérium legyen, hogy likvid legyen, tehát meghatározott időn belül pénzét tudjam tenni. Na most ilyen helyzetekben ezek a lakások ezzel a problémával küzdenek, nem elég likvidek, ez viszont azt okozza, hogy aki ezt a lakást eladná, és ezt a pénzt felhasználna egy új lakás vásárlához, nem tudja ezt megtenni.
A használt lakáspiac azért valamennyire pörög. Angel Gábor, hogy látja, hogy ott, mert egyébként milyen lakások mennek el, mert most általában 50-60 négyzetmétereseket keresnek, hogyha én jól hallottam legutóbb.
Igen, ez egy jellemző méret, de azért a használt lakáspiac sem pörög olyan szinten, ahogy annak kéne, és ahogy az tudná generálni ezeket a minőségi lakáscseréket, tehát hogy valaki egy jobba, egy nagyobba költözzön. Megint csak statisztikákat mondanék, ideális esetben 140-150 ezer tranzakciónak kéne történnie egy évben, csak visszavezetve megint azokból a lakásállomány adatokból, amiket már említettem korábban, most 5 éve 90 ezeren stagnál ez a szám. Tehát ez azt mutatja, hogy nem pörög azért annyira. Nyilván a lakáspiac az egy olyan piac, mint a kenyérnek a piaca, hogy nullára sosem fog lemenni a fogyasztása, enni kell, lakni kell valahol, és nyilván adódnak olyan helyzetek, amikor már nem halogatható tovább ez a váltás, de aki tudja, az jelen pillanatban halasztja a tranzakciót.
De mindez azt feltételezi, hogy az, hogy lementek a lakásárak, az a gazdaság növekedésével párhuzamosan nem fog olyan mértékben megemelkedni, hiszen az állag romlik, a piac nem pörög annyira. Mi lesz itt a lakásárakkal? Hogyha beszélünk a lakásom mint befektetésről, akkor nyilván mindenkinek az a fontos, hogyha beletett 10 milliót vagy 20 milliót, akkor az állag nagyjáboli megőrzésével x év múlva, amikor kinövi ezt a lakást, vagy más élethelyzetbe kerül, akkor legalább ezt az összeget visszakapja, vagy hogyha spekulált, akkor akár még többet is, mert nyilván erre törekszik, hiszen meg szeretné őrizni a vagyonának az értékét, amit beletett. Akkor ez most hogyan fog kinézni?
Én úgy gondolom, hogy ez továbbra is így fog kinézni. Nyilván vannak hullámvölgyek és hullámhegyek. most sokan tapasztalták az elmúlt években egyébként, hogy az a lakás, amit megvásároltak, arra a végén már többe került a hitel, vagy többet nyomott alatba a hitel, mint maga az értéke volt a lakásnak. Én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül hosszú távon azért az ingatlan az egy jó befektetés, hogyha nem egy-két évben, hanem hosszú távon tervezünk, akkor folyamatosan legalábbis nem szenved el olyan nagy kockázatokat, mint egyéb befektetési formák. Ebből adódóan azért, hogyha a gazdasági növekedés folyamatos és tartósan pozitív pályán lesz, akkor előbb-utóbb elkezd nőni a kereslet, és ezzel párhuzamosan pedig az árak is nőni fognak.
Takácsernő?
Annyit tennék hozzá itt, amit a végén elmondott a Gábor, az a lényeg, tehát a lakásárát a kereslet növekedése fogja növelni. Hogyha olyan piaci helyzet alakul ki, amikor egy adott lakás, lokáció, vagy akármi miatt iránt megnövekedik az érdeklődés, akkor lehet emelni az árat. Jelenleg erről nem beszélhetünk, tehát érdemes mindenképp lakást vásárolni, azért érdemes, mert most nagyon alacsony árakon lehet lakáshoz jutni, bármikor, hogyha az áfa egy kicsit magas is, amit meg kell fizetni a lakásvásárlónak, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagyon jó árértékarány ingatlanokat lehet megvásárolni, amikből 3-5-8 év távlatában, amivel egyébként egy ingatlannál számolni kell, tehát ez az ingatlan ugye az nem egy kötvény vagy egy értékpapír, amit ha gondolok egyet, akkor másnap eladom, vagy éppen realizálni akarom rajta a hozamot. Tehát itt ilyen időtávlatokról beszélünk, de ilyen időtávlatok, én biztos vagyok benne, hogy a mai áraknak a mai árakonál magasabb értéken lehet majd értékesíteni az ingatlanokat.
Most már ez az áfa kérdés, ez már sokat szóra jön elő. Indokolják meg nekem, hogy miért kellene pont mondjuk a magánlakásoknál, vagy csak a magánlakásokra gondolnak egyáltalán az áfát csökkenteni. Mivel indokolnák a kormányzatnak, a nemzetgazdasági miniszternek, hogy ez nemzetgazdasági jelentőségű, hogy az áfát csökkentsék? Melyikük válaszol?
Melyikük húzza ki egy ufát?
Angel Gábor.
Én is vállalok utána egy mondatot.
Nyilván egyébként a forgalmi adó az minden terméket, vagy jellemzően minden terméket hasonló mértékben sújt. Amit látni kell, és ugyanez nyilván igaz másokra is, de az ingatlannál talán egy kicsit érzékenyebb, hogy egy befektető sosem fog realizálni 20% körüli, akár 20% körüli eredményt egy ingatlan fejlesztésen. Jó esetben még a pörgőpiacon is 5-10% között van az eredménye. Ehhez képest találjuk egy kicsit talán túlzónak a 27%-os áfát, de nekem van egy olyan érzésem, hogy ezzel majdnem minden gyártó cég így vélekedik.
Takácsernő?
Igen, tehát lassan lehetne tartani egy áfa kongresszust, ahova meghívnánk a élelmiszeripari lobby képviselőjét, a kereskedelmi vendéglátó szállodépar lobby képviselőjét, meg az ingatlanosokat is, és akkor egymást meggyőznénk arról, hogy ez a 27% nagyon sok, persze a közterheket pedig viselni kell. Nekem nem ez a problémám, nekem az a problémám, hogy szerintem a lakás az nem egy olyan fogyasztási cikk, mint mondjuk egy kiló szalámi, vagy akármi más. Egy lakás az egy ember életébe 2-3-szor kerül váltásra, vagy megvásárlásra. Ezt nem lehet úgy kezelni, mint egy fogyasztási cikket. Ugye a forgalmi adóknak általában a fogyasztás visszafogása a célja, tehát az, hogy ne költsünk többet annál, mint amennyit keresünk, és így módon szabályozza a kormány az egyensúlyt. Nem értem, hogy ezt a lakásnál miért kellene így csinálni, hiszen, ha belegondolunk, az, amit a Gábor elmondott, mondjuk én eladok egy lakást 20 millió forintért, abból a vevő 5,4 millió forintot az államkasszába fizet be áfa címén. Az az államnak bevétel. Az ingatlanfejlesztő talán mondjuk a 5-10%-át megkeresi a nettónak, tehát mondjuk a töredékét ennek. Tehát az állam lenne a jelen rendszerben, az állam a legérdekeltebb ebben a helyzetben, hogy ezt a bevételt tudja realizálni, miközben ennek a töredékét adja vissza a lakáspolitikai támogatásokon keresztül. Nyilvánvaló a mostani volumenben ez nem igaz, de hogyha mondjuk 100 000 lakásforgalom lenne, és mondjuk 40 000 lakás épülne, akkor ez busásan megtérülne az államnak. Tehát mi azt gondoljuk, hogy el kellene ezen gondolkodni. Csak annyit, hogy ne a mostani kormányzatról beszéljünk pusztán, amikor lakásáfáról beszélünk. Mi a Bajnai kormány számára készítettünk egy javaslatot annak idején, hogy az eladatlan, a válság következtében tömegével a piacon megjelenő, általában banki kézbe kerülő újépítésű lakások értékesítésénél adjanak egy olyan időszakot, mondjuk egy vagy két évet, amikor egy csökkentett áfakulcsot alkalmaznak, vagyis bejelenti a kormány, hogy jövő év december 31-ig az új lakás áfája 5%. Mert ebben a pillanatban az egy 20%-os árkedvezmény lett volna az új lakáspiacon. Úgy gondolom, hogy sokan vásároltak volna akkor lakást, és az ingatlan piacon ott maradt 20-30-40 ezer eladatlan értékesítetlen lakást, egy év alatt talán kisöpörte volna a rendszer, miközben az állam realizálta volna azt az 5%-os áfát. És ehhez képest ugye nem született meg ez a döntés, maradt a 25%-os áfa, majd később ugye aztán 27%-os, de ezek a lakások nem egy év alatt kerültek értékesítésre, hanem mondjuk 3-4 év alatt, tehát a költségvetés nem realizálta azokat a bevételeket, mint amit lehetett volna. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy kormány komoly lakáspolitikát akar csinálni, akkor az áfa felülvizsgálatával kell kezdeni, és meg kell találni azt az áfa mértéket, amit a piac még elvisel.
Mindjárt folytatjuk tovább a beszélgetést. Az Aréna stúdiójában Takács Ernő, a Talentis csoport vezérigazgatója, és Angel Gábor, a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési ZRT vezérigazgatója ül. Most a hírek következnek.